Köszönöm szépen. Hoppá. Szokni kell ezt a mikrofont. Örülök, hogy megint szól. Nem szól. Most jó? Jó? Jó lesz? Oké. Hát örülök, hogy megint én kerültem sorra. És nem tudom, mennyire emlékeztek rá. Valamikor a prédikátor azzal kezdte az összejövetelt, a mondandóját, hogy a világon három dolog az, ami mindent meghatároz: a hatalom, a pénz és a szex. És akkor én gondoltam magamra, hogy akkor végre talán valaki fog a szexualitásról beszélni, de hát a mai napig kellett várnom erre. És igen, sokakban felmerül a kérdés, hogy hogy kerül a csizma az asztalra egyáltalán, hogy ezek között, a szent falak között hogy lehet ilyesmiről beszélni, de én azt gondolom, hogy nagyon fontos ez a téma. És tegnap a netről le is szedtem néhány grafikont, amivel ennek a témának a fontosságát szeretném illusztrálni nektek. Tudom, ha ezt a lámpát esetleg le tudnátok kapcsolni, azt meg fölkapcsolni, akkor talán jobban látszana. Ez az ábra azt mutatja, fölül a lila sáv az egyszülős családmodelleknek az arányát jelenti. A kék sáv az az élettársi kapcsolaton alapuló családmodellt, és a narancsárga pedig a házasságoknak az arányát jelenti. Tehát ugye a családok alatt azt értjük, ahol vannak gyerekek ez esetben. És láthatjuk, hogy a házasság az egyre inkább zsugorodik, míg az egyszülős családmodellek, ahol a szülők elváltak, egyre nagyobb számba képviseltetik magukat, és az élettársi kapcsolatok is. Ez a második ábra, ez azt mutatja, talán annyira nem látszik, hogy a 70-es évektől a házasságkötéseknek a száma hogyan csökkent, hogyan változott. Már az utóbbi néhány évben tapasztalható egy pozitív tendencia, de azért látható, hogy bőven a fele alá esett le a házasságkötések száma. Míg alul ezen a zöld vonalon azt láthatjátok, hogy a válásoknak a száma hogyan alakult, abszolút értékben gyakorlatilag nem változott. És még ezt az ábrát szeretném nektek megmutatni, hogy a 15 évesnél idősebb lakosság milyen családi állapotban van, vagy az arány ez hogy változott az elmúlt 100 évben. A nőtlenek, illetve hajadonoknak az aránya látható a narancsárga vonalon. Ugye láthatjuk, hogy az ő arányuk a 90-es évektől vagy a 80-as évektől folyamatosan elkezdett emelkedni. És az elváltak száma is, arról a kék vonalon láthatjátok, az ő számuk is elkezdett növekedni. A házasok száma pedig nem meglepetés, hogy csökkent. Persze gondolhatnánk, hogy nem ilyen rossz a helyzet, és valóban nem ilyen rossz a helyzet, hanem sokkal rosszabb. Mert egy 2010-es adatot találtam erre vonatkozólag, a szüzesség elvesztése átlagosan 14-15 évesen történik Magyarországon, és ez volt 7 éve. A 13 évesek többsége már túl van az első szexuális tapasztalatszerzésen. És akkor még a pornóiparról nem is kezdtem el beszélni, de néhány szót erre a dologra is vesztegetnék. És ugye azt is gondolhatnánk, hogy hát azért a keresztények között azért ez nem így van. Tehát, hogy biztos jobb a helyzet a keresztények között, de az a helyzet, hogy nem igazán jobb a helyzet. Megint egy másik felmérés szerint azok között, a fiatalok között végezték ezt, akik rendszeres gyülekezetbe járók, az ő 50%-uk elfogadhatónak tartja a házasság nélküli együttélést, vagy a szexuális kapcsolatot. Aztán egy másik felmérésről is hallottam egyszer a rádióban, ez Magyarországon készült, ami azt mondja, hogy a keresztény gyerekeknek igazából 25% az esélyük arra, hogy az elkövetkezendő 10-20 évben is gyülekezetbe fognak járni. És ezt az arányt én is meg tudom erősíteni, mi is négyen vagyunk testvérek. És akkor egy kicsit rázósabb téma lesz majd mindjárt. Ez a születések számát mutatja, hogy hogyan csökkent a születések száma 1990-től, és ezen belül pedig hogyan növekedett a nem házasságban született gyerekeknek az aránya. Szeretnék egy néhány szót szólni egy másik felmérésről, amely Amerikában készült. ez pedig a pornó függésről készült keresztények között, keresztények részvételével. Sajnos Magyarországon vagy nem készült ilyen felmérés, vagy nem publikus, nem nyilvános. Ebből az derül ki, hogy a gyülekezetbe járóknak többségenek van ezzel a dologgal problémája, vagy tennivalója, és bár az ábra nem mutatja, de ebből a felmérésből kiderül az is, hogy a pásztorok, tehát a gyülekezetnek a vezetőinek a 20%-a is szenved pornófüggőségtől. Szóval amiért én ezt a témát szerettem volna elővenni, és veletek megosztani, mert úgy gondolom, hogy nekünk keresztényeknek óriási nagy felelősségünk van. És nem csak azért van óriási nagy felelősségünk, hogy milyen példát mutatunk vajon a gyerekeink számára, vagy a környezetünk számára, hanem végső soron hová jut a mi életünk. Mi lesz velünk így, hogyha ezek a tendenciák folytatódnak. És rajtunk múlik, hogy mi egy langymeleg, kulturális szervezet leszünk-e csupán, aki csak halad a világnak az országútján, vagy meg tudjuk mutatni, hogy lehet ezt másképpen is csinálni. És viszonylag hosszúnak mondható keresztény pályafutásom alatt elég ritkán hallottam a szexualitásnak a témájáról. Persze hallottam, hogy házasság előtt ne, meg hogy ahogy a kútnál Rebeka és Eliézer találkozott, és hogy a házasság előtt ne, meg hogy Ruth szedegette a kalászt, és a mezőn akkor találkozott a párjával, és a házasság előtt ne. Illetve egy 4-5 évente valamilyen tanácsadásnak a során, valamilyen lelkészi hivatalnak a mélyén talán előkerült ez a dolog, ez a téma, és mindig felmerült bennem a kérdés, és most is felmerült bennem a kérdés, amikor erre az igehirdetésre kérdeztem, hogy vajon csak ennyi volna. Vajon csak ennyit tudunk mondani a Biblia alapján erről a témáról, hogy mit nem szabad, hogy nincs valami több, nem ígér Isten számunkra valami többet, amiért érdemes ezzel a dologgal foglalkozni, vagy lemondani egy csomó dologról, mert ugye halljuk a munkahelyen, halljuk az iskolába, hogy kinek milyen kalandja volt, kinek milyen az új barátja, az új barátnője. És akkor mindig szégyenkezünk egy kicsit, hát, hogy nekünk nem lehet, és hogy kimaradunk a jóból. Legalábbis nekem vannak ilyen érzéseim. Vagy egyszerűen csak gyötrődünk a saját kívánságaink miatt, amelyek bennünk vannak. Mert mindenkiben benne vannak a szexuális vágyak, és nem tudjuk, hogy ezzel az egésszel mit kezdjünk. Szóval amikor nagyon ritkán hallottam erről a témáról, akkor mindig az merült föl bennem, hogy jó, hát ugye, hogy Istennek van terve, meg hogy a szex az jó, és hogy Isten teremtette, és hogy ez az ő ajándéka, és minden, de hát ki az, akit érdekel ez a dolog? Tehát, hogy rendben van, hogy vannak ilyen dolgok a Bibliában, de mégis ki lesz az, aki ezt az életében meg akarja valósítani? És ezért gondolom azt, hogy mielőtt belevágnánk a sűrűjébe ennek a dolognak, mindenkinek el kell döntenie az életébe, hogy akarja ezt az utat. Akarja-e az isteni utat? Egyáltalán érdekli-e őt, hogy erről is, hogy egyébként mit tanít a Biblia, és hogy van mennyország, meg van pokol, meg van örökítélet. És ugye azt mondja Jézus, hogy keskeny az az út, amin nekünk járnunk kell, és hogy nem csak, hogy keskeny ez az út, hanem nehéz is megtalálni, és ráadásul kevesen is járnak ezen az úton. Én erre szeretnék most mindenkit bátorítani, hogy visszataláljunk erre a keskeny útra, és próbáljuk az életünket újra és újra ezen a keskeny úton járatni, ezt a keskeny utat megtalálni, még akkor is, hogyha nehéz. Szeretnék felolvasni egy hosszabb ige szakaszt, nem tudom mennyire látható, az 1 Péter leveléből. Titeket pedig Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre, amely készen van, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó időben. Ezen örvendeztek, noha most, mivel így kellett lennie, egy kissé megszomorodtatok különféle kísértések között. Hogy a ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak bizonyuljon a dicséretre, a dicsőségre és a tisztességre. Őt szeretitek, pedig nem láttátok. Ő benne hisztek, bár most sem látjátok, és kimondhatatlan dicsőült örömmel örvendeztek. Mert elértétek a hitetek célját, a lélek üdvösségét. Tehát a mi célunk, mint keresztény ember, vagy keresztény fiatal, vagy idős, vagy férfi, vagy nő, az kell, hogy legyen, hogy elérjük az üdvösséget. Mert az üdvösség az egy olyan dolog, amit a megtéréskor ugyan elnyerünk hitáltal, de az úton végig is kell menni, oda is kell érni. Mert el lehet bukni ezen az úton. És tipikusan a szexuális terület az, ahol nagyon könnyű elbukni, és nagyon sokan elbuknak. Tehát, hogyha eldöntjük magunkban azt, hogy a mi hitünknek a célja, a mi lelkünknek az üdvössége, az üdvösségnek az elérése, hogyha ez tiszta és világos napról napra, hétről hétre, újra és mindig, akkor az első lépést már megtettük ahhoz, hogy a keskeny úton járjunk, és a szexuális vágyainkkal tudjunk mit kezdeni. Mert azért ott van az emberben mindig a kérdés, hogy most mi fölöslegesen építjük a bárkát, nem fog jönni az eső, meg kinevetnek bennünket, meg emúgy is mi ez, hogy szüzesség, meg egyesség, meg házasság, meg egyáltalán. Tehát miért kell ezekkel a dolgokkal nekünk foglalkozni, és igen, lehet, hogy lemaradunk dolgokról, lemaradunk a bűnnek az ideig, óráig való gyönyörűségéről, de az a helyzet, hogy ez hit nélkül nem megy. Nem tudhatjuk biztosan, hogy jól gondoljuk-e, nem tudhatjuk biztosan azt, hogy valóban az út végén ott vár-e ránk Jézus Krisztus, és valóban jutalma lesz-e a mi hitünknek és kitartásunknak. De a hitnek ez a lényege. Hogyha ez nem így lenne, akkor igazából teljesen felesleges lenne ezen az egész dolgon erőlködnünk. Nos, a szexuális vágy olyan erős az emberben, mint az evés meg az alvás. Tehát, hogy ez egy alapszükséglet. És vajon mit kell nekünk, mit tudunk ezzel kezdeni? Mert hogyha csak elfojtjuk, mert ezt olvastuk a Bibliában, mert ezt mondták a gyülekezetben, mert apu és anyu ezt mondta, akkor mi történik? Mi történik, hogyha csak elfojtjuk ezeket a dolgokat? Előbb-utóbb be fog következni egy nagy robbanás, egy gátszakadás. Egy gátnak is, hogyha nincsen kifolyója a túlfolyója, akkor ez a gát ki fog törni és robbanni fog, és ilyenkor szokott jönni az a rész, hogy na, azt nem gondoltam volna erről az emberről. Salamon nagyon képletesen beszél erről, és a szexuális vágyat egyfajta forráshoz hasonlítja, amelyből folyamatosan ömlik a víz. Szeretnék is ezzel kapcsolatosan is felolvasni egy ige szakaszt a Számotokra, hogy mit lehet csinálni ezzel a folyóvízzel, mit lehet csinálni ezzel a szüntelen elapadni nem akaró forrással. A magad kútjából igyál vizet, és csörgedező vizet a magad forrásából. Ne folyjanak a forrásaid az utcára, és patakjaid a terekre. Egyedül a tieid legyenek, ne hozd meg másokkal. Legyen forrásod áldott, és örülj ifjúkorodban elvett feleségednek. Szerelmes szarvasűnő és kedves őzike, keblei gyönyörködtetnek mindenkor. Szerelmétől mámoros leszel. Miért mámorosodnál meg, fiam, a más asszonyától, miért ölelnéd idegen asszony keblét? Tehát ez egy nagyon szép költői kép, a Biblia nagyon szereti a költői képeket, meg a prédikátorok is általában. De én úgy gondolom, hogy ez még mindig kevés. Ugye itt azt mondja Salamon, két dologról beszél, az egyik a vágyakról, hogy a vágyak azok jönnek, azok folynak, azok ömlenek, és hogy ezeket a vágyakat mederben kellene tartani, és hogy a medernek a helye, hogy a vágyak kiélésének a helye az a feleség, és az ő keblei. És hát most persze mondhatnám azt is, hogy én sok éve élek boldog házasságban, ilyenkor szokták ezt mondani, és hogy minden szuper és jó. De én nagyon jól tudom a környezetemből, meg a saját életemből is, hogy azért ez nem könnyű. Azért mindenki küzd valamivel, valamilyen bűnnel ezen a területen, és nem mindig sikerül jól csinálni a dolgokat. De én hiszek abban, hogy van megoldás, és itt 2017-ben Magyarországon is lehet boldog házasságban élni. Még akkor is, hogyha ennyire elromlottak a dolgok. láttátok a számokat, meg a statisztikákat, meg mondok is még néhány adatot. Tehát a helyzet az rossz, az út keskeny és nehéz megtalálni, a jutalmunk az készen van, csak el kellene jutni odáig, elérve a hitünk célját, a lélek üdvösségét, de itt van ez a forrás, itt van ez a szexuális vágy, amivel valamit kezdenünk kellene. És hát rengetegen vannak egyedül, rengetegen nem találnak párt, rengetegen küszködnek, sokan elválnak, vagy nagyon rossz a házasságuk, és nagyon sok minden elromlott. Talán segítene megtalálnunk a megoldást, hogyha visszamennénk a kezdetekhez. Amikor még minden jó volt, amikor még minden szuper volt, és minden jól működött. És általában egy prédikációban nem szoktunk végig visszamenni Ádámhoz és Évához, de most ezt megtesszük, és muszáj lesz. Szeretném nektek a Teremtés könyvéből felolvasni néhány igeverset, kicsit hosszabban, hogy mi is volt a kezdeti terv. Tehát, hogy Istennek mi volt az eredeti terve az emberrel, a szexualitással, a családdal, a kapcsolatokkal, és hogy mi az, ami igazából elromlott. Ültetett az Úristen a kertben, egy kertet Édenben, keleten, és ott helyezte el az embert, akit formált. Sarjasztott az Úristen a termőföldből mindenféle fát, szemre kívánatosat és eledelre jót, és ezt parancsolta az Úristen az embernek. A kert minden fájáról szabadon ehetsz, de a jó és rossz tudásának fájáról nem ehetsz, mert hesszel róla, meg kell halnod. Aztán ezt mondta az Úristen. Nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzá élő segítőtársat. Formál tehát az Úristen a földből minden mezei állatot, mindenféle égi madarat, és odavitte az emberhez, hogy lássa, minek nevezi, mert minden élőlénynek az a neve, aminek az ember nevezi. Így adott az ember nevet minden állatnak, az égi madaraknak, és minden mezei élőlénynek, de az emberhez élő segítőtársat nem talált. Mély álmot bocsájtott azért az Úristen az emberre, és az elaludt. Akkor kivette az egyik oldalbordáját, és húst tett a helyére. Az emberből kivett oldalbordát asszonnyá formálta az Úristen, és odavitte az emberhez. Akkor ezt mondta az ember. Ez most már csontomból való csont, testemből való test. Asszony ember legyen a neve, mert férfi emberből vétetett. Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testé. Még mindketten mezítelenek voltak, az ember és a felesége, de nem szégyelték magukat. Isten megáldotta őket, és ezt mondta nekik, szaporodjatok és sokasodjatok, töltsétek be és hódítsátok meg a földet. Szóval ez a történet is nagyon szép és nagyon idilli. Hát Isten nem csak, hogy megteremtette az Édent, hanem még azon belül egy kertet hozott létre, a legjobb helyen belül egy legjobb helyet, ahol gyakorlatilag minden rendelkezésre állt. Mindene megvolt az embernek. Nem kellett korán kelni, dolgozni, szenvedni, nem kellett semmi rosszat se csinálni, semmi olyan dolgot csinálni, amit most nem szeretünk csinálni. Csak azokat a dolgokat kellett csinálni, amit szeret, meg hát uralkodni az ajándékba kapott dolgokon. De Ádám egyedül volt, és valami hiányzott az Édenkertből. És azért ez elég sok kérdést felvet, hogy vajon Isten nem tudta, hogy az embernek hiányozni fog valami, most akkor ő egy tökéletes kertet teremtett, egy tökéletes világot teremtett, vagy egy tökéletlen világot teremtett. Hogy lehet az, hogy Isten valamit kifelejtett a kertből? Talán nem tudta ő előre a minden tudásából, hogy Ádámnak nem lesz jó az állatokkal, hogy az állatok nem lesznek neki elég jók, Vagy tudta ő ezt, csak szerette volna, hogy Ádám erre magától jön rá. Sokszor úgy gondolunk Istenre, hogy ő mindent tud, és ő minden problémánkat megoldja és betölti automatikusan, úgyhogy még azt kérnünk se kell. De Isten nem így működik, és ez a történet is így ezt mutatja, és ezért is kell imádkoznunk, és ezért is kell könyörögnünk, ha valami hiányzik. Tehát Ádám szólt, hogy neki valami hiányzik a teremtésből. És akkor ezt mondta az Isten, nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzáillő segítőtársat. Tehát az Isten megértette az alapvető igényét az embernek, hogy nem jó neki egyedül. Mert az emberben a teremtés pillanatától fogva ott van a vágy, hogy nem akar egyedül lenni. Meg is lepődöm, mikor látom, hogy emberek összeházasodnak másodszor, harmadszor, még van, aki negyedszer is, pedig annyi csalódás érte őket. De vajon miért teszik ezt? Mert minden emberben ott van az, hogy nem jó egyedül lenni. És ott volt ez Ádámban is ez a vágy. És amikor Ádám meglátta Évát mesztelenül maga előtt, akkor mi volt az, ami kibudjant belőle? Ez már csontomból való csont, és testemből való test. És Ádám az, amit meglátott Évában, az az ember. Nem olyan régen megkérdezte tőlem valaki, hogy akkor szerintem mi a hosszú kapcsolatnak a titka? Hogy tud együtt maradni két ember? És ugye 17 éve vagyunk együtt a feleségemmel, és azt gondolom, hogy ott rontják el az emberek, hogy nem látják meg a másikban az embert. Tele vannak elvárásokkal, tele vannak csalódásokkal, nem elég okos, nem elég szép, nem elég türelmes, nem elég figyelmes, nem elég szerelmes, és így tovább, vagy sokszor kiborul, hisztizik, sír, gyenge. De amikor ilyenkor képesek vagyunk a másikban meglátni az embert, hogy ő is egy ember, egy olyan ember, akit szeretek, ő is olyan, mint én, akkor képesek vagyunk ezeken a dolgokon felülemelkedni. És ez történt Ádámmal is. És aztán azt mondta Ádám, hogy ezért hagyja el a férfi az apját és az anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Miért hagyja el az ember az apját és az anyját? A nőért hagyja el. Mit csinál a nővel? Ragaszkodik hozzá. És mi történik ezután? Egyé válnak. Tehát most ezt mondom a férfiaknak, de mondom a hölgyeknek is, tehát a nőért érdemes kilépni a komfortzónából, érdemes fölállni a számítógép mellől, érdemes otthagyni azt a következő szintet, amit éppen még nem értél el. Nagyon nagy probléma ez sajnos a mai világban, hogy nem akarnak a fiúk, férfiak a nőkhöz közeledni, mert félnek, sok oka van ennek, de a nőért érdemes. A nőért érdemes elhagyni aput, meg anyut, meg a mama hotelt, és ragaszkodni a feleséghez. És még mindketten mezítelenek voltak, az ember és a felesége is, de nem szégyelték magukat. Igazából ez a történetünknek a csúcspontja. Tehát ott volt az édenkert, egy tökéletes hely, ott volt a férfi, mesztelenül, ott volt a nő, mesztelenül, és ott volt Isten. És ezt a közösséget igazából nem volt semmi, ami megzavarta volna. Teljes harmóniában és teljes boldogságban és teljes lelki, szellemi, testi egységben éltek az édenkertben. Mondanám azt, hogy ők hárman. És igazából Istennek a kezdeti terve a szexualitással ez volt. Hogy egy olyan mély közösséget hozzon létre két ember között, ahol ott van ő is. És ez az a dolog, ami aztán elromlott. És ez a mi feladatunk, hogy helyrehozzuk. Sőt, nem tudom, hogy feltűnt-e már neked esetleg, hogy a Biblia nem tesz éles különbséget a szexuális kapcsolat és az Istennel való kapcsolat között. Tudom, hogy az egyház nem ezt tanította, és nem is ezt tanítja, hanem általában olyasmiket hallunk, hogy a szexualitás az egy ilyen állati, de minimum ösztönös dolog, vagy ami nagyon divatos ma már, hogy a szexualitást arra használjuk, hogy ez valamiféle önkifejeződés legyen. Ugye van ez a LMBTQIA, nem oldanám fel a rövidítéseket, de egyre szélesebb a lehetőségeknek a tárháza is, és az emberek erre használják, hogy megmutassák, hogy akkor ők kicsodák, így definiálják önmagukat. És én azt gondolom, hogy igen, van a szexualitásban olyasmi, ami állati, meg ami ösztönös a bűnbeesés következtében, de eredendően, kezdettől fogva ez nem így volt. Hanem a szexualitás eredendően a kapcsolatnak a kulcsa volt. a szellemi, lelki, fizikai egyesülés volt a társal Isten előtt. És igazából ezt a dolgot én se értem, de hogy mi ez, és hogy működik, de hadd mutassak még néhány igeverset erre vonatkozólag nektek a Bibliából. Ugye Pál mondja azt, hogy a férfi elhagyja apját és anyját, Ádámot idézi, és ragaszkodik a feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Nagy titok ez, én pedig a Krisztusról és az egyházról mondom. Tehát hogyan hasonlíthatja Pál Krisztus és az egyház kapcsolatát a férfinak és a nőnek a szexuális kapcsolatához? Vagy egy másik helyen azt mondja Pál, hogy férfiak, úgy szeressétek feleségeteket, ahogy Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte. Tehát a férfinak és a nőnek a szeretet kapcsolata tehát olyan, mint a Krisztusnak és az egyháznak a szeretet kapcsolata. És hozok egy ellenpéldát is erre a dologra, szintén Pál mondja, hogy vagy nem tudjátok, hogy aki parázna nővel egyesül, egy testé lesz vele. Mert amint az írás mondja, lesznek ketten egy testé. Aki pedig az Úrral egyesül, egy lélek ő vele. Tehát egyesülés, vagy egy idegen nővel, vagy Istennel. Vagy ott van például Hóseásnak az esete, akinek azért kellett egy parázna nőt elvennie, hogy szimbolizálja Isten és az ő népének a kapcsolatát, hűtlenségét. Tehát a szexualitás nem azonos az Isten és az ember kapcsolatával, viszont egy olyan szent cselekedet, amely által a férfi és a nő teljes mértékben megismeri egymást, és egyé válnak. Ahhoz tudnám ezt hasonlítani, amikor egy fiú és egy lány meglátja egymást először csak messziről, és akkor elkezdenek bátortalanul közeledni egymáshoz, randi, megfogják egymás kezét, elcsattan az első csók. Így a filmeken szoktuk látni ezt a folyamatot, meg magunk körül is. És aztán végre beteljesedik a szerelem, és egy ilyen testi, nem egy ilyen, hanem a testi kapcsolatban egyé válnak. És ugye mi azt gondoljuk általában, hogy a történetnek itt vége van. De a keresztény házasságban, a kezdeti terv szerint, ahogy Isten ezt megteremtette, itt nincs vége a dolognak. Még van egy lépés, a szexualitás után, mégpedig ez az Istennel való egyesülés és az Istennel való beteljesedést. Tehát a kezdeti terv, az isteni terv az ez, hogy erre használjuk a szexualitásunkat, hogy közeledjünk ketten együtt Istenhez. És persze ez csak akkor tud megvalósulni, hogyha mind a két személy hisz. Itt van a válasz arra a nagyon nehéz kérdésre, amiről azért tudjuk a Bibliában a választ, hogy miért hívő párt válasszál magadnak. Ha nem hívő párt választasz magadnak, vagy hogyha a párod hitetlenné válik menet közbe, akkor nem fogod tudni ezt a tervet megvalósítani, ami az Édenkertben, a kezdeti tervben létrejött, és sokkal nehezebb lesz, illetve más lesz az az út, amin eljutsz a hitednek a céljáig, a léleknek az üdvösségéig. Végül pedig szeretnék arról beszélni, hogy akkor mégis hogyan. Hogyan lehetne a kezdeti tervet az életünkben megvalósítani? Hogyan lehetne valamilyen módon az Édenkertet az otthonunkba, az életünkbe a maga korlátolt módján is, de létrehozni, hogy aztán a végén, az úton végigmenve elérjük a hitünknek a célját, a léleknek az üdvösségét. És a prédikátor ilyenkor nehéz helyzetben van, mert ugye az ugye elvárás szokott lenni, hogy hozzak személyes példákat, vagy aki beszél, az hozzon személyes példákat, mert akkor hiteles. Én csak ezt az egy személyes példát mondanám nektek, hogy én nekem bejött ez a kezdeti terv. Még akkor is, hogyha az elején nem volt számomra annyira világos, hogy ez a dolog erről szól. És amivel kezdtem, hogy el kell dönteni, hogy melyik utat választod, arra igazából ez lenne a bátorítás, és ez lenne a válasz, hogy ezért érdemes lemondani, vagy adott esetben várni, vagy mást választani. Ezért érdemes ezeket a szexuális vágyakat mederben tartani, az isteni terv szerint, mert az eredmény az egy jó eredmény lesz. az egy olyan eredmény lesz, ami nagyon kevés embernek adatik meg, mert a keskeny úton kevesen járnak. Tehát hét dolgot fogok mondani, valamiért a prédikátorok szeretik a hetes számot, én még nem jöttem rá, hogy miért. Az első és a legfontosabb, amiről már beszéltem, hogy legyen világos az életcélod, az üdvösségnek az elérése. Higgyél abban, hogy jutalom lesz a végén, meg higgyél abban, hogy büntetés is lesz a végén. És ezek a dolgok, amiket elmondok, ezek nem olyan dolgok, amit egyszer kell csinálni. Ezeket mindig kell csinálni. Amíg élünk, újra és újra meg kell erősíteni magunkban a célt, és egyébként 8. nap mondhatnám a gyülekezetbe járást is, de akkor nem lett volna 7. Hogy nagyon kevés helyen hallani arról, hogy az isteni tervet hogyan lehet követni, vagy egyáltalán kövessed-e. Tehát ha kilépünk innen, hazamegyünk, elmegyünk az iskolába, munkahelyre, nem ezt fogjuk hallani, és nem ezek az üzenetek fognak jönni. A második, amiről szeretnék beszélni, és nem győzöm eléggé hangsúlyozni, hogy légy összhangban önmagaddal. Legyél rendben önmagaddal. Ugye nekem kamasz gyerekeim vannak, és nagyon pontosan látom, hogy ilyenkor kezdődik el a szülőkről való leválás. Amikor az ember mindent megkérdőjelez, és minden kérdéssé válik, ami addig talán természetes volt, és csak elhitték, mert apa meg anya mondta. Én arra bátorítok mindenkit, hogy ne nyomjátok el magatokban a kérdéseket. Ne nyugodjatok meg dolgokban csak azért, mert hallottátok ezt a gyülekezetben, vagy hallottátok tőlem, vagy olvastátok a Bibliában. Nyugodtan kérdőjelezzétek meg a dolgokat, és keressétek ezekre a válaszokat. És nem csak ezért fontos, hogy rendben legyünk önmagunkkal, hanem azért is, hogy képesek legyünk önmagunkból adni. Ugye van egy olyan ige a Bibliában, hogy úgy kell a férfiaknak szeretni az ő feleségüket, mint az ő tulajdon testüket. Aki szereti az ő feleségét, önmagát szereti, mert soha senki az ő tulajdon testét nem gyűlölte, hanem táplálgatja és ápolgatja azt, miképpen az Úr is az egyházat. És mi a feleségemmel sokszor voltunk olyan élethelyzetben, mikor máson kellett segíteni. És mindig azt mondtam neki, hogy csak azt tudjuk adni, amink van. Nem tudunk többet adni, nem tudunk több pénzt adni, vagy több energiát adni. És ugyanez igaz úgy általában a keresztény férjekre és feleségekre is, vagy fiúként, vagy lányként, hogyha neked az a képed van magadban, hogy neked keresztényként az az elsődleges kötelességed, hogy magadat föláldozd a másikért, akkor hadd mondjam el, hogy nagyon tévedsz. Mert az önfeláldozás ugyan azt jelenti, hogy lemondasz dolgokról, de ha nincs miről lemondanod, akkor miről mondasz le? Hogyha te igénytelen vagy a testeddel, akkor mit adsz? Milyen testet fogsz adni a párodnak? Egy beteg testet fogsz adni? Vagy hogyha igénytelen vagy a lelkeddel, és állandóan ki vagy borulva, vagy depressziós, vagy bármi. Neked ezeken dolgozni kell, hogy aztán tudjál magadból mit adni. Tehát az első lépés az nem az, hogy rohanok, és úgy, ahogy vagyok, feláldozom magamat a másikért, mert azt mondja az ige, hogy senki soha az ő tulajdon testét nem gyűlölte, hanem táplálgatja és ápolgatja azt, miképpen az Úr is az egyházat. Tehát az első lépés, hogy a tulajdon testünkkel, tulajdon lelkünkkel dolgozunk. A kérdéseinkre keressük a választ, és igyekszünk jobb emberré válni. És ekkor fog bekövetkezni az, hogy tudunk adni magunkból. És ugyanakkor arra is fölhívnám a figyelmeteket, hogy ne vessétek a gyöngyeiteket a disznók elé. Tehát legyenek gyöngyeid, legyél tisztességes, legyél adakozó, gyűjtsél, de te döntsd el, hogy ebből kinek, és mennyit, és mikor adsz. Mert a tested az a Szentléleknek a temploma, és ne dobjad oda az életedet egy fiúnak, vagy egy lánynak, hogy aztán belerokkanjon az életed, és tönkre menjél, és aztán majd ne segítsen senki. Csak annyit adj, amennyit tudsz, de arra törekedj, hogy minél többet tudjál adni. Tehát az első, hogy legyen az életcélod az üdvösség elérése. A második, hogy legyél összhangban magaddal, és fektessél magadba. A harmadik dolog, amiről beszélni szeretnék, az az, hogy választásod. Ugye amikor a társválasztásról hallunk általában a gyülekezeti körökbe, akkor azt gondoljuk, hogy ez az üzenet, ez azoknak üzenet, akiknek nincsen társuk. De én azt gondolom, hogy ez mindenki számára üzenet. Mi mindannyian társat választunk. Amikor találkozunk a büfés kislánnyal, vagy a, nem tudom, vannak ezek a klasszikus dolgok, hogy személyjegyző, titkárnő, gólfogtató, nem tudom. Mindannyian választunk, mindannyian az egész életünk során társat választunk és döntéseket hozunk. És igazából megint csak azt mondom, hogy itt dől el, hogy hogyan választunk. Egy nagyon izgalmas, egy nagyon izgató kaland, hogy a hitem célja, a lélek üdvössége, az üdvösségnek az elérése. Ilyenkor jön ugye az első pont. Mi a fontos nekem? És én akkor fogom tudni, hogy mi a fontos nekem, hogyha rendben vagyok magammal. És persze dönthetek rosszul is. De nagyon fontos, hogy ez a döntés, ez önazonos módon és hitből történjen. Mert ugye Éva is rosszul döntött az Édenkertben, és hát követte őt a szerelme is, Ádám is a bűnben, mert annyira jóban voltak és szerették egymást. De vállalták a döntésüknek a felelősségét, és vállalták a döntésüknek a következményeit. És én azt mondom nektek, hogy ti is vállaljátok a döntéseiteknek a következményeit, bárhogy is döntötök, akár ezen a területen, akár más területen is. És azt is kérem tőletek, hogy lassan felejtsük el azt a dolgot, hogy most ugye a társválasztásról szólva, hogy ahogy Isten Ádámnak teremtette Évát, úgy neked is teremtett egy lányt, vagy neked is teremtett egy fiút. De mi van akkor, hogyha ez a te neked teremtett másik ember rossz emberhez megy hozzá, és nem te hozzád? Vagy te mész a rossz emberhez? Tehát akkor már ugye borul ez az egész teológia, és mi van akkor, hogyha mondjuk a feleségeddel rosszul mennek a dolgok, vagy a férjeddel rosszul mennek a dolgok? Tehát akkor, amikor jól mennek, akkor ugye az van, hogy Isten megáldotta a házasságunkat, és csodálatos, nem tudom, 20 éve együtt vagyunk, de amikor rosszul megy, akkor meg azt mondod, hát, amit Ádám mondott, ugye Évának, hogy hát akit mellém adtál, az asszony, tehát, hogy kivel vert meg engem az Isten, ugye? Tehát, hogy ő adta nekem a feleséget. Tehát vállaljuk föl a döntéseinknek a súlyát, és nem utogassunk Istenre, mert Ádám egyébként utogathatott Istenre, mert akkor még nem volt nő. Az egy nő volt, akit Isten teremtett. Valóban ő adta neki azt a nőt. De még Ádám is választott társat. Neki nem voltak elég jók az állatok. Meg nem egy másik fiút választott, hanem Évát választotta. A nőt választotta. Ugyanígy nekünk is felelősséggel kell választani és dönteni, és újra és újra. És amikor készültem erre az egész, hogy megfogalmazódott bennem ez a gondolat, hogy a házasságban van egy dolog, ami egyszerre borzalmas, és egyszerre csodálatos. És ez pedig a kiszolgáltatottság. És erről is beszél Pál apostol, amikor azt mondja, hogy a férfi nem ura a maga testének, és a feleség sem ura a maga testének. Tehát igazából belemegyünk a házasságba, de nem tudhatjuk, hogy mi lesz ennek a kimenetele, vagy a vége. És ebbe segít az, hogyha közös a célunk. Tehát a példabeszédek könyvében is azt olvassuk, hogy aki jó feleséget talált, kincset talált, és elnyerte az Úr jó akaratát. És ki az, aki talál, aki keres. Tehát én arra bátorítalak titeket, hogyha most olyan fajta társválasztásban vagytok, hogy még nincsen társ, hogy vállald a felelősséget, és vállald a kockázatot is. És ne a félelem legyen sohasem az, ami meghatározza az életedet. És hát persze van, aki túl magasra teszi a récet, és akkor azért nem jön össze. Van, aki meg túl alacsonyra teszi a lécet, és akkor azért megy tönkre az élete. Tehát ez nem egy egyszerű kérdés, de mégiscsak, hogy valami konkrétumot mondjak, az én eddigi pályafutásom alatt igazából két dolog az, ami megfogalmazódott, amit én mondanék a gyerekeimnek, vagy hát nektek is, hogyha dönteni kell. Az egyik dolog, az egyik ilyen dolog az, hogy jól nézzen ki. Én tudom, hogy ebbe a testkultusz szal átitatott világba ez ingoványos téma, de fontos az, hogy neked tetszem. Tehát most, és nem is arra gondolok, hogy akkor topmodell, meg kockahas, meg ezek a dolgok, meg diploma és 180 centi, tehát hogy lehetnek ilyen kritériumok, de minél több ilyen van egymás után, készülj fel, hogy annál kisebb lesz az esélyed arra, hogy társat találsz magad mellé. Tehát jól nézzen ki, a másik, hogy legyen elkötelezett. Mert ugye mondtam nektek azt, de talán ezt is belátjátok, hogy nem láttok a jövőbe, nem látunk a jövőbe, hogy 5 év után, 10 év után mi lesz. De amiből le lehet szűrni azt, hogy vajon a másik kitart-e veled majd az úton, végigmegy-e az úton, hogy elérjétek a hiteteknek a célját, a léleknek az üdvösségét, az abból azért leszűrhető, hogy elkötelezette. Elkötelezette esetleg a szüzesség kérdését illetően, a gyülekezetbejárást illetően, a tanulást illetően, a szülőkkel való viszonyt illetően. Most itt vagy kapcsolat van, tehát hogy ne az legyen, hogy ez mindegyszerre. De hogyha azt látod, hogy elkötelezett, akkor valószínűleg feléd is képes lesz elkötelezett lenni. Tehát az első, hogy mindig legyen világos élet, világosan előttünk a célunk, a lélek üdvössége. A második, hogy legyél mindig rendben magaddal, és egyre jobban legyél rendben magaddal. A harmadik, hogy választásod először, aztán újra és újra. Ugye azért beszélek erről, hogy hogyan érhetjük el az életünkben azt az állapotot, ami Istennek az eredeti terve volt. A negyedik pont az lenne, hogy tarts mederben a szexuális vágyaidat mindig. Ugye említettem a statisztikákat, hogy a szüzességet olyan átlag 14 évesen elveszítik a gyerekek, és egyszer olvastam egy cikket, ahol megkérdezték a professzorukat, a diákok, aki 72 éves volt, hogy hány éves kor fölött nem kívánja az ember a szexet, és azt mondta a professzor, hogy ő nem tudja valahol 72 fölött. Tehát azt gondolom, hogy ezzel mindenkinek dolga van, aki itt van ebbe a terembe, hogy ezt hova csatornázza, ezt, ami azért folyamatosan jön. És az is igaz, hogy ez az egész szexualitás azért ez túl van tolva. Tehát mindenhonnan ez csöpög, az erotika, a filmekből, minden nagyon őrjítően, vadító, kielégítő, szuper és jól működik. És ez vesz körül bennünket. És azért nehéz ezt megtenni, hogy ezt mederben tartsuk. Na most akkor mégis hogyan tartsuk mederben a vágyainkat? Az egyik keresztények körében elég népszerű válasz arra, hogy elmegyek egy keresztény iskolába, aztán majd elmegyek teológiára esetleg, és majd megcsípek valami jó állást az egyházba, ami ugyan keveset fizet, de legalább búra alatt vagyok, és ez a sok mocsok engem nem ér, és Isten szolgálom. Én azért merek erről beszélni, mert én is így gondolkodtam, és én is így csináltam. De aztán rájöttem az életem során, hogy ez a fajta hozzáállás, ez a félelmemből fakad. És ez inkább emlékeztet engem arra a hozzáállásra, amikor a szolga elásta a talentumot, ahelyett, hogy hegyen épített város lett volna, vagy ahelyett, hogy só lett volna, vagy példa lett volna. Tehát én azt gondolom, hogy szembe kell nézni a kísértésekkel, és meg kell állni. Majd még beszélek erről, hogy hogyan. A másik ilyen kedvenc módszer, amit idézőjelben kedvenc módszer, amit hallottam, amikor a prédikátor idézi, hogy Jóbot, hogy szövetségre léptem szemeimmel, a hajadonra mit sem ügyeltem. És hogy akkor ezt így kell csinálni, hogy szövetséget kell kötni a szemeinkkel, és a hajadonra mit sem ügyelünk. Hát gondolkodtam ezen, hogy most akkor jobbnál lesz, hogy lehetett, hogy ül a sivatagban, és jön a karaván, és talpik csadorba a lányok, és szövetséget kötött a szemeivel, és nem nézett rájuk. De hát aki mondjuk a Margit hídon jár dolgozni, mint én, azért ez elég nehéz. Meg hát egyébként is, hogy lehet ezt megcsinálni. Szóval valami több kell is. És ugye azt is gyakran hallom, ezt a sopánkodást, hogy hát jaj, milyen erkölcstelen ez a világ. Jaj, hát a nők azok hogy vannak fölöltözve, vagy inkább levetkőzve, meg egyáltalán szégyeljék magukat. És hogy milyen nehéz is ez így nekünk keresztényeknek. Na most én erről azt gondolom, hogy ez még mindig jobb a nőknek, mint hogy mondjuk egy olyan országba vagy kultúrába kedvükre zárják be a szobába, és erőszakolhassák meg őket. És nekünk keresztényeknek be kell látnunk azt, hogy ez a fajta szabadság, ami mondjuk az öltözködésben megnyilvánul, ez a szabadság, ez a mi szabadságunk is. Tehát én nem állhatnék itt és beszélhetnék erről, hogyha egy olyan országba élnénk, ahol ez meg van tiltva. És megint csak azt mondom, hogy nem elmenekülni kell, hanem a dolgokkal szembenézni, és hegyenépített városnak kell lenni, mert én inkább leszek egy ilyen romlott, erkölcstelen nyugati világban hegyenépített város, mint mondjuk egy tálib rendszerben föld alatti keresztény. Tehát nézzünk szembe a kísértésekkel, és hozzunk jó döntéseket. És azt gondolom, hogy nem a nők a hibásak ezért, hogy ez így kialakult a mai világban, hogy ennyire nehéz mederben tartani adott esetben a vágyakat, hanem a pornó a hibás. És szeretnék röviden beszélni nektek a pornóról. Talán ez a szó sem hangzott el még ezek között, a szent falak között. De miről szól ez? Miről szól a pornó? Az arról szól, hogy férfiak élik a dominanciájukat a nők fölött, és látszólag mindenki boldog. De melyik fiú vagy lány álmodik arról, hogy felnőtt korában prostituált lesz? Vagy hogy pénzért használja föl a testét bármire, amíg használható, mert fiatal és szép. Aztán meg eldobják. Az a baj a pornóval, hogy az úgy működik, mint egy sav. Tehát a szemeiden keresztül az agyadon át egészen a szívedbe beszivárog, és kiéget mindent. Nem lesz ott már szerelem. Nem lesz ott már érintés, nem lesznek hosszú beszélgetések, nem lesznek összebújások, nem lesz, ennek az egésznek elveszik a szépsége. És mindent fölperzsel, és mindent kiéget. És nem kell már a másik ember, nem kell már a nő, nem kell már a személye, hanem már csak egy darab hús lesz az emberből, ami csak a kielégülés szolgálja. És mindig meglepődöm azon, amikor tényleg értelmes emberek között dolgozom többnyire, tehát képzettek, meg karrier, meg siker, meg egyebek, minden megvan, jó háttérből származnak, és miért van végletekig minden úgy leegyszerűsítve a munkahelyen, a beszélgetésekbe, amikor elmegy egy nő a parkolóba, és rohannak oda az ablakhoz, és nincs semmiről se szó, csak ilyen testnyílásokról, és ennyi. És azt gondolom, hogy ez azért van, mert a pornó az ilyen módon kiégeti az embereknek a szívét, a gondolkodását. És egy pár szót arról is szólnék, hogyha esetleg neked ezzel problémád van, akkor mit lehet ezzel csinálni? Mert általában én azt a tanácsot szoktam látni vagy olvasni, hogy keresd meg valakit, számolj be erről, hogy te ezzel küzdesz, és aztán minden héten természetesen, és akkor ő majd téged ellenőriz, és majd ez segít abban, hogy te ezt ne csináld. Én nem ezt tanácsolnám. Mégpedig azért nem ezt tanácsolnám, mert a félelem az sosem egy jó tanácsadó, főleg nem egy élet hosszon keresztül, az egész életen keresztül. Másrészt, hogy nézel majd azzal az emberrel szembe a későbbiek folyamán? Én sokkal inkább azt tanácsolnám, hogy próbáld meg megkeresni az okot magadban, szánjál erre időt és energiát, hogy miért van erre szükséged, miért elvetett vagy bántalmaztak, vagy nem vagy elég sikeres. És hogyha megtalálod igazából erre a dologra a választ, akkor tudsz azért tenni, hogy ezek az okok megszűnjenek. Talán ismeritek azt az igét is a Máté evangéliumából, hogy amikor kimennek a démonok az emberből, még hétszer gonoszabbakat vesznek maguk mellé, és aztán visszajönnek, mert nagyon szép, üres és kitakarított az a ház, ahol ők laktak. Tehát igazából az a baj, hogyha üres a ház, hogyha nincsenek barátaid, és mondjuk magányos vagy, vagy nincsen, aki szeressen, és elvetett vagy, hogyha sikerül ezeket a hiányosságaikat időről időre egyre inkább betölteni, akkor egyre inkább ki fogja szorítani az életedből azt, hogy ezzel foglalkozzál. És hát persze nem csak azt csinálja az ördög, hogy belök téged a sötétségbe, hanem még folyamatosan azt is sugja a füledbe, hogy te egy szennyes, mocskos, nyomorult utolsó utáni senki vagy, hogy még inkább elvetettségbe és rabságba taszítson. Talán ismeritek Lótnak a történetét, aki ugye Szodomából menekült el. Azt tudjuk a történetből, hogy 10-nél kevesebb igaz volt a városban, és 2 angyal személyesen ment értük, hogy megmentse őket. És hát ugye elindult a 2 lányával és a feleségével, a felesége megfordult, visszanézett és meghalt. Ők 3-an túlélték, de aztán a lányainak gyerekei lettek Lóttól egy ilyen kapcsolatból. Tehát azért láthatjuk, hogy azért ott se volt abban a családban minden rendben. De Isten mégis elment értük, és mégis megszabadította őket. Tehát a 4. pontnál járunk, a szexuális vágyaink mederben tartásánál. És hát még egy olyan dolog következik, hogy valószínűleg még nem hangzott el, ez pedig az önkielégítésnek a kérdése. Én nem szeretnék állást foglalni ebben a dologban, hogy ez olyan bűne, vagy nem bűne. Komoly teológiai viták zajlanak erről. De én sem Mózesnél, sem Jézusnál, sem Pál apostolnál, sem Salamonnál nem olvasok erről, akik a legnagyobb szakértői voltak ennek a történetnek. És tudom, mi mindannyian ahhoz a 3%-hoz tartozunk, akit ez nem érint. De szeretném megjegyezni azt is, hogy kezdettől fogva nem így volt. Tehát Istennek a kezdeti terve nem az volt, hogy egyedül vagy csoportosan, hanem egy férfi és egy nő között legyen megélve a szexuális vágy, és ebben a mederbe csörgedezzen ez a patak, vagy ez a folyó, kinél milyen széles. És hogyha te azt az életfelfogást képviseled, hogy te akkor inkább magadnak megéled és kiéled a vágyaidat, különösen, hogyha ehhez pornót is, hogy azt az esetleg, akkor te nem a keskeny úton jársz, mert a széles úton járnak azok az emberek, akik így élnek és így cselekednek. És ezzel együtt az is igaz, hogy amíg élünk, addig remélünk, és van lehetőség változni. Van lehetőség visszamenni a kezdeti tervhez, az isteni tervhez, és csak rajtunk múlik, hogy melyik utat válasszuk. Hogy elindulunk-e, vagy tovább megyünk-e ezen a keskeny úton. Tehát az első, hogy legyen világos az élet célod, az üdvösségnek az elérése, a lélek üdvössége. A második, hogy légy összhangban önmagaddal mindig. A harmadik az, hogy választásod először, aztán újra és újra válaszd azt a társadat, akit először választottad. A negyedik, hogy tartsd mederben a szexuális vágyaidat, és az ötödik pedig az lenne, hogy házasodj meg. Én 20 évvel ezelőtt, mikor keresztény fiatal voltam, én nagyon meg akartam házasodni. És nem csak amiatt, amire gondoltok, hanem azért is, mert tényleg egyedül voltam. És nem gondoltam, hogy eljutunk odáig, hogy már ez is probléma lesz, hogy házasságot kössenek a keresztény fiatalok, úgy egyáltalán. Én azt gondolom, hogy ennek a legfőbb oka az az önzés és a félelem. Tehát a mai világban már annyi lehetőség van, hogy mivel töltsem el az életemet, hova utazzak, hol éljek, hol tanuljak, mivel foglalkozzak. Annyira sok a választási lehetőség, amiről az ember fél lemondani, azért, mert megházasodik, hogy nem akarunk megházasodni. A másik pedig a félelem. Ugye mondtam ezt már nektek, hogy a házasságban egyszerre borzalmas és csodálatos az, hogy teljesen kiszolgáltatod magad egy másik embernek. És ez a komfortzónán kerül, vagy kívül van. És nagyon sok embert értek csalódások, értek félelmek, és azt mondja, hogy akkor ő már tovább ezzel az egésszel nem foglalkozik. Vagy azt is mondják sokan, hogy nem házasodom meg, hát úgyis szeretjük egymást, vagy majd később majd úgyis megházasodunk, és majd lesz valahogy. De De a házasság az valójában az tényleg olyan, mint a vizeljárás. Tehát, hogy amikor kilépünk a csónakból, kilépünk abból a biztonságos közegből, ahol addig éltük az életünket, utána minden sokkal bizonytalanabbá válik. És sokkal inkább rá kell hagyatkozzak a másikra, hogy vajon sikerül-e, vagy nem sikerül-e. Hogy vajon a házastársad az hűséges marad, vagy egyszer csak elárul téged. Ez bárkivel megtörténhet. Velem is, veled is, akárhány év után is. És ezért a házassághoz nagyon nagy hit kell. De mégis Istennek ez az akarata és ez a kezdeti terve, hogy kötelezd el magadat valaki mellett. Alapvetően a házasságnak két feltétele van. Ugye az egyik, hogy a férfi elhagyja az apját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez. Ugye ennek a lényege, hogy a házastársak elhagyják a régi családjukat, és új családot alapítanak. És ezt mindenki előtt kinyilvánítják. A második feltétele a házasságnak pedig az, hogy lesznek ketten egy testé. Tehát a Biblia úgy beszél erről, hogy elhálják a házasságot, hogy van is egy ilyen kifejezés. Tehát a kezdeti terv szerint a házasság egyik dolog nélkül sem tud létrejönni. Nem elég az, hogy összeházasodunk, és aztán pedig mellőzzük a szexuális életet, ami egyébként óriási nagy probléma, mert megint csak annyi a döntési lehetőség, amivel én eltöltöm az időmet. Meg hát sok más oka is lehet ennek. És szeretnék arra is utalni, hogy ez egy szent dolog, tehát hogy ez egy szentség a szexualitás. Ugye most lehet, hogy ez profánul hangzik, de az úrvacsorában is újra és újra megerősítjük a szövetségünket Istennel, és a szexualitásban újra és újra megerősítjük a szövetségünket a házastársunkkal és Istennel. És sajnos előfordul keresztények között, hogy annyira félnek erről az egészről beszélni, vagy úgy bele nevelik, verik a gyerekbe azt, hogy hát ez rossz, meg hogy tabu, hogy aztán, mikor oda kerülnek, nem működik a házasságban a dolog. A másik véglet pedig az, amikor azt mondják keresztények, hogy hát szeretjük egymást, összeköltözünk, és majd úgyis össze fogunk házasodni, és majd rendben lesz ez az egész. Most ezzel az a baj, hogy sokan aztán nem házasodnak össze, akkor ez egy ilyen visszamenőleges bűn, vagy nem tudom. És igazából sosem az számít a bűn szempontjából, hogy mikor követjük el, hanem hogy elkövetjük-e, avagy sem. Tehát Istennek az az akarata, hogy megházasodjunk. Tehát az első, hogy legyen világos mindig az életcélod, az üdvösségnek az elérése. Nem baj, hogy mindig elismétlem. Egyszer voltam egy ilyen nyilvános beszédről volt szó, és azt mondták, hogy a nyilvános beszéd az semmi más, mint szájbarágás. Ez most tudom, hogy kicsit így szájbarágos, de szeretném, ha megmaradna ez bennetek valamennyi ideig, mert tényleg fontos. Tehát a második, hogy legyél rendben magaddal. Fogalmazd meg a kérdéseidet, keressél azokra választ, és amit csinálsz, azt hitből csináljad. Ne azért gyere el gyülekezetbe, mert ciki, ha nem jössz el, hanem tudjad, hogy te azért jössz el, mert. Vagy azért nem jössz el, mert téged ez nem érdekel. Aztán választásod először, aztán újra és újra. A negyedik, hogy tartsd mederben a szexuális vágyaidat. Az ötödik, házasodj meg. És a hatodik pedig az, hogy vállalj gyereket. Ugye említettem nektek azt a típusú keresztényt, aki fél, és bezárkózik egy ilyen burokba, meg azt mondja, hogy hát én majd, ugye fiatalon keressük az elhívást, hogy Isten mire hívott el bennünket. Én azt hiszem úgy gondoltam, hogy én evangélista leszek, de végülis mindegy. Meg hogy mi majd a nemzeteknek áldás leszünk, meg nem tudom mennyi minden dolgot meg fogunk csinálni az Úrért, és teljesen bele vagyunk szerelmesedve Istenbe, fiatalon, és hát a szerelmes embernek meg ugye mondhat az ember bármit. De mit mondott Isten Ádámnak és Évának? Mi volt az ő kezdeti parancsuk és elhívásuk? A kezdeti terv szerint. Az volt, hogy szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be és hódítsátok meg a földet. És most ezt tapasztalatból is mondom, hogy sokkal könnyebb így mondjuk így hallgatóságnak prédikálni vagy beszélni, és ti figyeltek én rám, mint mondjuk a gyereknek az üvöltését hallgatni éjszaka, és állandóan itatni, rendet rakni utána, és így tovább, és így tovább. Szoktam mondani, hogy nekem az én gyerekeim olyan 3 évesek voltak, mikor így megfogalmazódott bennem ez a gondolat, hogy tényleg az én szüleim ennyit szenvedtek velem, mire fölneveltek. Tehát, hogy iszonyatosan sok munka és sok lemondás, és persze szeretet és öröm is. És ezért én azt is gondolom, hogy ha őszintén megnézzük a gyerekvállalásnak a kérdését, mint kezdeti elhívásunkat, akkor ebből annyi feladat levezethető az életre vonatkozóra, amihez tényleg egy élet is kevés. Mert ugye mi kell ahhoz, hogy gyereket vállalj? Ahhoz kell egy otthon. Mi kell ahhoz, hogy otthonod legyen? Ahhoz pénz kell. Ahhoz, hogy pénzed legyen, ahhoz tanulnod kell. És aztán még arról nem is beszéltem, hogy hogyan fogod tudni te aztán a hitedet átadni a gyerekednek később. És ez olyan mennyiségű feladattal jár, ami megint csak a kezdeti elhívásból, a gyerekvállalásból fakad, hogy bőven kitölti az életet. Ez a fajta isteni elhívás. És hát, hogyha persze emellett még áldás leszel a nemzetek számára, meg ezek a dolgok összejönnek, akkor az tök jó, meg lehet is erre törekedni. Szóval én hiszem azt, hogy a felnőtt kor igazából akkor kezdődik el, amikor megszületik az első gyerek. Mert akkor már nem teheted meg azt, hogy te szabadon döntsél az idődről, és arról, hogy mit szeretnél csinálni, vagy mit nem szeretnél csinálni. És akkor most jön az utolsó pontunk. Nem tudom, felolvassam még az első 6-ot. Még egyszer felolvasom. Tehát legyen az életcélod az üdvösségnek az elérése. Aztán legyél összhangban önmagaddal. Már illene tudnom, mindig lesek. Aztán válasz társat, tartsd mederben a szexuális vágyaidat, házasodj meg, vállalj a gyermeket, és a 7. az, hogy ne válj el. Én tisztában vagyok azzal, hogy van olyan, hogy menthetetlen házasság, és nagyon jól tudom, hogy van olyan házasság is, ami olyan pokoli arról, hogy jobb lenne inkább nem házasságban élni. De ennek kapcsán is néztem statisztikákat. A leggyakoribb vállók az nem is a hűtlenség. A 73%, ez nem keresztény statisztika, az elkötelezettségnek a hiányát említette leggyakoribb vállóknak. Aztán jött a túl sok vita, és ezt követte csak a hűtlenség. Egy másik felmérésből hozzáteszem, hogy a vállások 50%-ában azért ott van a pornó is, mint probléma. És ugye a vállás az nem egy új keletű dolog, még benne volt a mózesi törvényben is, hogy ha te el akarsz válni, akkor azt hogyan csináljad. De mit mondott erre Jézus? Hogy kezdettől fogva nem így volt. Tehát a vállás és az el nem válás nagyrészt döntés kérdése, két ember döntésének a kérdése, hogy akarják-e a közös célt, hogy összhangban vannak-e magukkal, és rendbe teszik-e a lelki világukat, meg az életüket, testüket, lelküket. Újra azt a társat választják-e, akit eredetileg választottak. Vajon képesek-e hűségesek maradni és mederben tartani a szexuális vágyaikat? Nyilván házasokról beszélek, csak ők tudnak elválni. És mindazt az energiát és mindazt az időt bele csatornázzák-e a házasságukba a gyerekeiknek a fölnevelésére, vagy pedig azt választják, hogy külön nevelik fel a gyerekeiket, bármilyen fájdalmas is ez mindenki számára. Tehát ez volt az én 7 pontom, és befejezésül szeretnék elmondani nektek egy történetet. Van egy blogom, ami a keresztény család kérdéseivel foglalkozik. Néhány éve indítottam ezt, mert nagyon érdekelt ez a téma, és rövid időn belül eléggé olvasott lett. És hát elkövettem azt a hibát, vagy nem tudom, hogy hiba volt-e, hogy lefordítottam egy olyan cikket, aminek az volt a címe, hogy miért rossz ötlet randizni egy nem keresztényjel. És hát ugye eltelt 1 óra, 10 000 olvasás, 2 óra, 20 000, 40 000, 60 000, 80 000, és 2 napon belül 100 000-en olvasták el ezt a cikket, és hát ugye jöttek a kommentek is rendesen, hogy hát micsoda dolog ez, hogy vonalat húzunk a keresztények meg a nem keresztények közé. És általában már így azért azt megszoktam ezekbe a kommentekbe, hogy az embereknek addig nincsen problémájuk a keresztényekkel, amíg ők Jézusosat játszanak a templomba, és beszélgetnek a Bibliáról egymás közt, de amikor kiállnak a nyilvánosság elé, és megvallják a hitüket, az értékrendjüket, akkor mint a koncra ráugranak, és elkezdik széjjelszedni őket, hogy hát kérem szépen, itt a szabadság van veszélybe, itt az embereknek a szabadsága van veszélybe, és hogy ezt fejezzék be. És talán ez érthető is, vagy nem érthető, de tudjuk, hogy ennek mi az oka. A leginkább nekem, ami nagyon rosszul esett, az az, hogy amikor keresztények kezdték el azt mondani, hogy nem is mondom, hogy rosszul esett, elbizonytalanított, hogy vajon most érdemes volt ezt a féltéglát bedobni az állóvízbe, hogy én szégyent hozok a kereszténységre, mert a kereszténység nem kirekesztő, hanem befogadó. A mi Istenünk az egy szerető Isten, és így tovább. Hogy lehet választóvonalat húzni a hívő és a nem hívő közé? Most elég sokat beszéltem a Bibliának az első fejezeteiből, hadd olvassak föl a legutolsó fejezetéből befejezésül néhány ige verset a Jelenések könyvéből. Íme eljövök hamar, velem van az én jutalmam, és megfizetek mindenkinek az cselekedete szerint. Én vagyok az alfa és az omega, az első és az utolsó, a kezdet és a vég. Boldogok, akik megmossák ruháikat, mert joguk lesz az élet fájához, és bemennek a kapukon a városba. Kívül maradnak az ebek, a varázslók és a paráznák, a gyilkosok, a bálványimádók és mindenki, aki szereti és cselekszi a hazugságot. Tehát vannak, akik kívül maradnak, és vannak, akik bemennek a mennybe. Örökké nem lehet Isten kegyelmével játszani, és az ő kegyelmében és az ő szeretetében bízni, mert hogyha ez így lenne, akkor igazából semmi értelme sem lenne a mi erőfeszítéseinknek, hogy mi próbáljuk a kezdeti tervet megvalósítani. Miért akarja, aki hűséges lenne a feleségemhez, ha igazából tök mindegy, mert Isten úgyis szeret engem, meg úgyis elfogad, meg úgyis megbocsájt. És arra szeretném még felhívni a figyelmet, hogy nem ott fog eldőlni az életedben a dolog, hogy hiszel vagy nem hiszel, hogy mondjuk minden második vasárnap sikerül-e fölkelni és eljön a gyülekezetbe, vagy énekled a dalokat, vagy nem énekled a dalokat, hanem amikor a szexuális területen hozol döntéseket az életedbe, mikor engedsz a kísértésnek, vagy nem engedsz, mikor vársz, vagy nem vársz. És amikor ilyen húsba vágó kérdésekbe hozol az életedbe döntést, mint a párválasztás, vagy a házasságnak a választása, vagy a paráznaság és a házasságtörésnek a választása. És én arra szeretnék biztatni mindenkit, hogy mindenki gondolja végig, hogy hogyan is áll az ő szexuális élete, hogy a keskeny úton jár, közelít a kezdeti tervhez, vagy épp távolodik attól. És soha ne felejtsük el azt, hogy a világ elmúlik, az ő kívánsága is, de ki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. És szeretnék imádkozni. Mennyi atyám, köszönöm neked azt, hogy itt lehetünk ezen a helyen, és köszönöm, hogy te látod mindannyiunknak a szívét, látod mindannyiunknak a lelkét, a gondolatait, a cselekedeteit, és te látod azt, hogy mi azért jöttünk el, mert szeretnénk jól csinálni a dolgokat. Szeretnénk jobban csinálni a dolgokat, és kérünk te hozzád, imádkozunk te hozzád, és kérünk te tőled ezért segítséget, hogy ez sikerüljön, mert a magunk erejéből ez nem fog sikerülni, csak hitáltal fog sikerülni. Köszönjük neked ezt a mai napot, és kérünk téged, hogy legyél velünk a jövő héten is, a következő időben is. Amen. Köszönöm szépen.